mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Az utolsó simításukat végzik Magyarországon a Skoda első MLB platformra épített villanyautójának bevezetésén. Hamarosan rajtol az Enyaq EV, már nagyon régen várt értékesítése. A VW ID3-mal azonos padlólemez és kocsi felépítés alapvetően meghatározza a technikai vérvonalat. Ugyanakkor stílusában egy emelt hasmagasságú kombi és egy városi terepjáró keverékének ható Enyaq EV egyen nagyobb méretű, izgalmasabb ligában játszik. Harmotoros és hátsó kerékhajtású az alapmodell, de rendelhető lesz két motoros, 4x4-es, jóval erősebb változat is. Hatalmas beltérrel, kiemelkedően tágas hátsó lábtérrel, jókora tengelytávval, parádésan viselkedő futóművel, szupercsendes utastérrel és ötülésére érkezik a modern elektronikával teletömött családi villanyskoda. A motorválaszték átlagon felüli, háromféle erősségű egymotoros hajtásból és kétféle erősségű négy kerékhajtásból választhat a vásárló a háromféle kapacitású akkucsomaghoz. A hatótáv ennek megfelelően alakul, 355 és 537 kilométer között. A sportosan elegáns stílusú, korszerű hajtásláncú Enyaq EV tudása és mérete miatt biztosan beleszól majd a hazai elektromos autópiac alakulásába, de a hamarosan érkező, elképesztően sportos kupé változat megjósolhatóan még nagyobb zavart okozhat a rendszer működésében. Németh Jánost, a Skoda magyarországi márkaigazgatóját hallják a következőkben az első menet tapasztalatokról. Köszöntök a stúdióban, szervusz!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Volt módom kipróbálni nekem is a elsőként itt Magyarországon ezt az autót, mégpedig veled. Együtt mentünk egy jó nagy tesztkört a budai oldalon, és te vetted először a kezelésbe az autót. Kíváncsi voltam, hogy mit szólsz hozzá. Mondd el néhány mondatban a tapasztalataidat, mert nagyon fontos, hogy maga a márkaigazgató hogyan látja az új modellt.
Ami kicsit szokatlan és furcsa, hogy én is pont akkor szereztem az első tapasztalatokat az autóval, nekem is pontosan annyira új volt, mint neked. Nyilvánvalóan olvastam már róla, és a tárgyi tudásom az valamennyire megvolt, de a vírushelyzet miatt ezek a nemzetközi rendezvények, ahol mi előzetesen vezethetjük a kereskedőkkel együtt az autókat, ezek sajnos elmaradtak, így gyári autókat hoztunk ide erre a rendezvényre, ezen fogjuk majd az értékesítőinket is oktatni. Na de visszakanyarodva a tesztre, érdekes volt az autó, hiszen valami gyökeresen nagyon újat várt az ember, hogy ez most egy elektromos autó, ugye a Skoda történetében már volt elektromos autó az elektromos Citigo-val, de az egy teljesen másik kategória, és az eredendően ugye belső égéses motorosnak készült. Ezt az autót viszont kifejezetten már elektromos autónak álmodták meg, tervezték és építették meg.
Viszont nem űrtechnikát láttunk kívülről, ilyen futurisztikus dizájnt, hanem egy húsvér, időzőjelben húsvér egyszerű földön járó autót.
Egy tipikus Skoda dizájnnal megálmodott, markáns élekkel rendelkező. Azért, hogy ott végeztünk egy rögtönzött felmérést, hogy kinek mennyire tetszett, azért a túlnyomó többségnek nagyon bejött ez a határozott, élekkel tarkított, mai Skodákra jellemző dizájn, de hogy visszakanyarodjunk a tesztvezetésre, nagyon-nagyon csendesnek találtam az autót, nyilvánvalóan motorhang nem volt. Egyébként kifelé az autó a járókelők védelme érdekében 35 km/h sebességig sugároz egy mesterséges hangot, hogy felhívja magára a figyelmet, de amikor átléptük már ezt a határt, akkor elcsendesedik, és nyilván egy bizonyos sebesség fölött már csak az útfelületről érkező menetzajok, valamint a szél érkezik be nagyobb tempó felett.
Ebből egyébként nagyon kevés jutott be az utastérbe, ezt én is tanúsíthatom.
Nagyon jól sikerült a zajcsillapítást megoldani.
Milyen volt a vezethetősége, a gyorsulása, a fékezhetősége, a kanyar tulajdonságok?
A gyorsulása dinamikus, ugye itt a legnagyobb akuval és a legerősebb motorral rendelkező hátsó kerékhajtásos változatok voltak, az Enyaq EV 80, ami 204 lóerős, 8,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, mert lehetett is érezni, hiszen a 310 Nm-es nyomatéka az inkább a dízeles járművekhez áll közel, tehát egy erőteljes gyorsítást tudott megvalósítani, annak ellenére az autónak a tömege az meghaladja a 2 tonnát, ugye a nagyméretű akupak miatt, aminek önmagában a súlya alulról 500 kg.
És milyen volt a fékezhetősége?
A fékezhetősége az nagyon-nagyon élvezetes. Én, aki belső égési motorokon szociálódottam, bár most éppen egy hibrid szuperbet nyüstölök, kétféle módon lehet állítani a menetirányválasztót. Azt jelenti, hogy van egy alap motorfék regeneráció, azaz fékezési üzemmódban az autó először nem az üzemi féket használja, hanem megfordítja a villanymotornak a működését, amely így generátorként működik, és tölti a nagy feszültségű akkumulátort, magyarán spórol nekünk hatótávot és energiát. És ennek a fokozatai egyébként állíthatók a kismértékű lassítástól, vagy lehet akár ilyen, úgy tudnám legjobban illusztrálni, hogy Dodge MS-re venni, hogy az ember csak a gázpedállal játszik, amikor felemeli a lábát, akkor nagyon erős, intenzív fékezésbe kezd az autó. Természetesen, hogyha ez nem elegendő, akkor az üzemi fékek is erre rásegítenek.
Egyébként te utánad én vettem át ugye a kormányt, emlékszel rá, és megmondom őszintén, hogy nekem nagyon mellbevágó volt a viselkedés az autónak. Vezettem már elektromos autót néhányat, mindegyik élvezetes, és azt el kell mondom, hogy én dízelpárti voltam eddig, de az elektromos autót sokkal élvezetesebb vezetni, de sokkal. És ez az autó is kirobbanó teljesítményt mutatott, miközben tényleg több mint 2 tonna, de nem egy sportautóért. Viszont ahogy viselkedett a futómű, azokon a rossz utakon is, ahol sikerült áthajtanunk, az meglepő. Tehát annyira finoman eltakarta, elfette a rossz úthibákat, a keresztbordákat, hogy ez csak a felső kategóriában tapasztaltam eddig. És már nagyon fontos, hogy nagyon kényelmes a rugózása, nyilván a hosszú tengelytávnak köszönhető, ami egyébként nagyobb, mint az ID3-i 2,5 centivel. És nagyon fontos, hogy az autó sokkal nagyobb, így a valóságban, mint a fotók visszaadják. Amikor mi ugye oda mentünk az autókhoz kiválasztani, hogy melyikkel haladunk, meglepett a tömege. Egy igazi nagy, robusztus autót láttam, ami az Octavia kombinál éppen csak kisebb a hossza, de mikor beültem, akkor olyan űr volt vett körül, mint hogyha a szuperben ülnék. Pláne a hátsó láttéret veszem alapul, akkor pláne igaz.
Én akkor mondanék egy harmadik testvért, a Kodiakot, mert igen, talán igen. A jellegéből adódóan ezzel igen. Szokták leginkább az érdeklődők és a vásárlóink is összehasonlítani. Az autónak a hossza, már mint az Enyaqué, mindösszesen 5 cm-rel rövidebb a Kodiaknál, a tengelytávja csak 3 cm-rel kisebb, de mivel az elektromos hajtásláncnak a helyigénye az lényegesen kevesebb, mint mondjuk a belső égéses motoroké, illetve az akucsomag, az a padlólemezbe van sűjesztve, a padlólemez és az utascella között helyezkedik el a két tengely között, ezért gyakorlatilag nagyon-nagyon jó hely kihasználást tett lehetővé a mérnökök számára. Az autó utasterének tágassága szinte megegyezik a Kodiakéval, és a csomagtere is igen tekintélyes, 585 literes.
Járjuk körbe az autót. Ez nem egy terepjáró, rögtön le kell szögezni, nem egy városi crossover vagy SUV, SUV, és nem is egy kombi autó. Kettő között van, legalábbis a gyáriak ezt kommunikálták. Nekem egy kicsit olyan, mintha egy emelt hasmagasságú, crossoveres egyterű lenne. Nagyon szép az autó, nagyon megkapó a formavilága, és nagyon lényeges, hogy olyan design elemeket alkalmazott ezen a Skoda, amely eddig nem volt alkalmazásban. Például egy LED fal van a kocsi orrán, hogyha éjszaka halad az ember, azt nagyon megkapó lehet, és félelmet keltő, ha az ember visszapillantó tükörbe látja előtte.
Inkább elismerést kiváltó, ha igen. Félelmet keltő, hát valóban egy 130 LED-ből álló hűtőrácsot imitáló LED fény jeleníthető meg az autónak az orrán a két fő fényszóró között. Ez egyébként felárastétel, illetve csak a legmagasabb felszereltségi szinteknek a privilégium. Nyilván van, itt hűtőrácsról nem beszélhetünk, hiszen nem belső égéses motorról van szó, ezt nem kell hűteni. Az akunak a hűtése pedig külön folyadékkal van megoldva.
0,26% a CV érték a gépkocsinak a légállási tényezője, ami egyébként ebben a kategóriában egészen jónak tűnik. Nagyon fontos, hogy a teljes has rész le van fedve, a első tengelytől a hátsó tengelyig, tehát hogyha felemelnénk, egy sima lapot látnánk, és ezen belül található ugye az akkumulátor csomag. És nagyon érdekes, hogyha a hátsó lökhárító alól lehet kihajtani a vonóhorgot, ez meg azért különlegesség, mert nagyon kevés az olyan villanyautó, amely képes utánfutót vontatni, már pedig ez nem is akár mennyire. A fékezett utánfutó az 1,2 tonnás lehet, a fékezetten 750 kilós.
Igen, ez egy fontos paraméter, ugye annak, akinek ez a mindennapi életéhez hozzátartozik, hogy utánfutót használ, vagy valamilyen eszköztárgyat mozgat gyakran.
Nézzük meg a csomagteret. Hát az is nagyon fontos, pláne, hogyha arról beszélünk, hogy családi autó az Enyaq EV. Alaphelyzetben 585 literes, ami nagyon nagy, és ha a hátsó üléseket lehajtogatjuk, akkor 1710-re bővíthető.
Ez valóban így van, és akinek ez sem elég, akkor annak ugye állnak rendelkezésre a kiegészítőink, és akkor még mondjuk a tetőboxba is lehet pakolni, vagy külön kerékpár szállítót hozzá megvenni gyárit.
Az az autó, amit mi hajtottunk, az egy 19 szolos volt a felnéje, nem, 21 szolos volt, bocsánat, 21 szolos volt, de 19-től indul ugye a lehetőség.
18 és 21 között.
Nagyon érdekes volt egyébként 21-szoros autóval, kerékkel haladni, mert villanyautókra nem nagyon jellemző ez. Ez valamelyest ugye csökkenti a hatótávot, de nagyon jót tett az útfogásnak.
Egyértelműen. Igen.
MacPherson ez az első felfüggesztés, és több lengőkörös a hátsó, a 4x4-es oktáviából kapta, ha jól tudom, ugye ezt a...
Muszáj ezt az igényes technológiát, ugyanez lényegesen drágább, mint mondjuk, ami ugye el van terjedve a tömegkategóriában, de itt a nagy tömegek miatt feltétlen szükséges ennek a fejlett futóműrendszernek az alkalmazása.
Néhány elektromos autóban már ültem és hajtottam. Megmondom őszintén, hogy itt a Skodánál az volt a meglepő, amikor beültem a vezetőülésbe, hogy olyan minőséget kapok, amelyre nem számítok ebben az osztályban. Vagy inkább márkára gondoljak, nem tudom, nem akarok pejoratív megjegyzéseket tenni, de ugye ez olyan minőséget produkált ez az autó, mint eddig a felső szegmensben lévő nagy régi puccos márkák.
Sokakat meglepünk ezzel, és egyébként ugye, ahogy a Skoda is alakult az évek hosszú során, hogy még a 90-es években a kifejezett olcsó típusoknak számított, már a sokkal inkább azt mondjuk, hogy jó árértékarányú márka, tehát nem mi vagyunk a legolcsóbbak, hanem valahol középkategóriában helyezkedünk el, de a minőség, a tér, a biztonság, egyáltalán az a csomag, az az életérzés, amit kap ezzel az ember, az bőven megéri ezt a pénzt.
Nem szeretném összehasonlítani az ID3-mal, hiszen egy másik ligában játszó autóról van szó, de hát alaplemez, fenéklemez az azonos, akkor mégiscsak egy kicsit. Szóval ez az autó egy kategóriával igényesebb belterű. Nyilván lehet vitatkozni, mert ízések és pofonok különbözőek, de ez az autó egy ilyen jó felső kategóriás bőrből és mindenféle különleges minőségű anyagokból van összeállítva.
Nálunk is van egyébként többféle, egészen konkrétan 6 különböző beltér koncepcióból lehet választani az ügyfélnek, egészen a textil szövettől, a bőrös kivitelig, különböző színárnyalatokban. Ezek elsősorban leginkább ugye anyagválasztásban és hangulati elemekben térnek el egymástól, mindenki az ízlésének megfelelőt választhatja.
Nagyon meglepő számomra, hogy a műszer együttes, vagy nem is nevezhetünk műszer neki meg együttesnek se, csak van egy pici kis lyuk a kormány mögött a műszerfalon, amiben egy kisméretű digitális kijelző jelzi a legszükségesebb információkat, a fő információ pedig itt a műszerfalon látható, mégpedig színesben, kiteresztett valóságot látok, egy head-up display-t, és egy nagyon nagyméretű tablettet a középkonzol fölött szintén a műszerfalon, ez aztán minden megjelenik. Nekem nagyon tetszik ez az elrendezés, és az is nagyon tetszik, hogy például ki van emelve külön mechanikus gombokra a
legfontosabb funkció.
De elérhető azonnal például a klíma. Így nem van. Kell variálni vele, lemenet közben, ugye? Te hogyan tudtad kezelni például ezt az egységet?
A központi nagy kijelző, amit említettél, ugye az 13 colos, annak a megismerése az mindenképpen időt igényel. Én elvégeztem azt az online tudástesztet, illetve oktatási anyagot, amit az értékesítőinknek is teljesíteni kell, hiszen annyira bonyolultá és sokrétűvé, és egyébként personalizálhatóvá vált ez a kijelző, lehet húzogatni, mint mondjuk a mobiltelefonunkon az úgynevezett widgeteket, alkalmazásokat, ugye lehet kedvencekhez hozzáadni, lehet a képernyő elrendezést megváltoztatni, tehát teljesen személyre lehet szabni, hogy mit akarunk ott látni, és milyen gyorsan akarjuk elérni ezeket a funkciókat.
Nekem nagyon tetszett egyébként a kiteresztett valóság, ugye az azt jelenti, hogy a különböző menetjelzéseket, navigációs utasításokat nem csak egyszerűen megjeleníti az ablaküvegen, hanem ameddig ugye az ember ellát a tekintetével, rávetíti a valóságra, és ha előttünk van 80 méterre egy útkereszteződés, akkor egészen lenyúlik a nyíl az útkereszteződésig, persze idézőjebben nyúlik el, tehát a képzeletben, és rávetíti magát arra az útra, amerre el kell fordulni. Nagyon jó pofa.
Például ezt sem gondolnák sokan, hogy egy Skodában egy ilyen dolog elérhető, mert ez abszolút a mai technikának a csúcsa. Tehát van egy csomó konkurensünk, akiben ez egyáltalán nem is létezik, ez a fajta funkció.
Alapvetően hátsó kerekes az autó, ugye van egy állandó mágneses szinkronmotor a hátsó tengely előtt, viszont lesz 4x4-es változat is, itt pedig akkor elől kap egy előhajtó villanymotort, ez egy aszinkron villanyos motor lesz. Viszont a a hátsó kerékhajtásúból van a legtöbb változat, ha jól tudom, lesz háromfajta teljesítményfokozat, mégpedig alaphelyzetben lesz egy 148 lóerős változat, egy erősebb 180 lóval és egy 204 lóerős, ami a hátsó tengelyt hajtja.
Ez pontosan így van, és egyébként ezek meg is határozzák a motor teljesítmények, hogy ahhoz mekkora kapacitású akkumulátor tartozik.
Mert hogy?
A legkisebbhez, a 148 lóerőshöz az Enyaq iV 50-es, a 180 lóerőshöz a 60-as, és a 204 lóerőshöz pedig a 80-as jelzésű akku tartozik. Ezek kerekített értékek.
Ezek a típus jelzések, tehát a igazság szerint ez netto 52, netto 58 és netto 77 kilowattóra.
Így van. Bruttóban pedig 55, 62 és 82.
Ezeket nagyon nehéz lesz megjelzni egyébként.
Hát ezért kerekítették, így viszonylag könnyű lesz, de mindenkinek azt javasoljuk, hogy ne vesszen el itt ezeknek a fétisébe, sokkal inkább a használatához kellene megválasztani, hogy ő tipikusan milyen útvonalakon közlekedik, tud-e otthon tölteni, ugye az elektromos autó használatot eleve, vagy az elektromos autó használat eleve feltételezi, hogy mondjuk valaki az otthonában meg tudja oldani a töltést, hiszen az óriási előnyt jelent, vagy mondjuk a munkahelyén.
Annélkül nem érdemes egyébként még vásárolni nyilvánvalóan, hiszen olyan kevés az utcai töltési lehetőség. Viszont menjünk tovább, 4x4-es hajtás is lesz, ott egy 265 lóerős és egy 300 lóerős plusz rendszerteljesítményt kap az ember a pénzért, az ugye megoszik a két motor között. Ez 220 és 310 Nm-t jelent.
Igen, mert az erősebbik az lesz az eres változat, ebből is érkezni fog.
Igen. Az akkumulátor töltése is nagyon lényeges egy villanyautónál, nem csak a kapacitása. Ugye itt nagyon súlyos verseny zajlik az automárkák, automodellek között. Valakinek extra gyors töltés jár, van, aki csak az alaptöltőt adja az alapváltozattal. Itt a Enyaqnál ugye az alapváltozathoz valóban csak egy 7,2 kW-os töltő jár, és egy 50 kW-os egyenáramú villámtöltő, ha jól tudom.
Ugye? Ez pontosan így van. Igen.
Ez azt jelenti, hogy viszonylag lassan tölthető, de hát ugye nem is nagy a kapacitása az akkumulátor csomagnak.
Így van, viszont a két nagyobb változat, a 60-as az például ugye alapból 50 kilovattal tölthető, kilovattórával tölthető, felárért megvásárolható hozzá a 100 kilovattórás gyors töltési, vagy nevezzük azt inkább már villámtöltési lehetőségnek, míg a 80-ashoz pedig 125 kilovattórás villámtöltési lehetőséget lehet vásárolni, az egyébként alapból járó 50-es mellé, viszont azt váltakozó árammal a 60-ast és a 80-as nem 7,2, hanem már 11 kWh-val lehet tölteni.
Nagyon lényeges, hogy 400 voltos akkumulátorokról beszélünk, ugye? Tehát akkor el kell érni a 340-350 voltot ahhoz, hogy tehát az legkevesebb, amit kell, hogy produkáljon az akkumulátor ahhoz, hogy az autó működőképes legyen. Tehát akkor a legnagyobb akkumulátor 125 kW-tal tölthető ezek szerint.
125-tel.
Így van.
Így van. Ugye úgy szokták megadni a gyártók a töltést, hogy 0-ról 80%-ig tartó töltési időt, az a legnagyobb aksinál 125 kW, egyébként 38 perc. Az már nem egy elviselhetetlen idő egyébként, és ugyan nem is jellemző az, hogy valaki teljesen nullára lemeríti az aksit, hiszen azért az hazárdjáték mondjuk egy autópályán ennyire leengedni, és nem is tesz jót egyébként az akkumulátornak, hogyha mindig csúrig töltjük, és utána nem használjuk.
Mindent egybevetve itt az első tesztkör után, meg a műszaki adatokat átböngészve, az emberben lecsapódik sok minden, és tényleg azt érzi, ráadásul ugye a típusjelzés is egy kicsit olyan Audi-s, hiszen ez az 50-60-80-as típusjelzés most a legújabb modelleknél már így működik.
De nekünk van nevünk is.
Hát jó, náluk meg a betű van, de jó, minden esetre szerintem a Skoda óriásit lépett ezzel az autóval, minőségben is, technológiai fejlettségben is, és azt hiszem, hogy ha megnézem a jelenlegi elektromos autó kínálatot a piacon, ez bizony ott van a topon. Nem akarok többet mondani róla, de topon van az egész biztos, sok szempontból, különösen a komfortja miatt és az egyéb technológiai fejlettsége miatt. Kérdés az, hogy mikor lehet ezt megvásárolni, és az is nagyon fontos, hogy például befér-e az elektromos autó támogatási programba.
Azonnal válaszolok erre a kérdésre, csak annyival egészíteném ki, hogy pillanatnyilag jelenleg az én ismeretem szerint a magyar piacon nincsen másik olyan konkurens, aki ekkora méretű, utasterű, csomagterű, és ilyen hatótávval rendelkező autót kínál akkora összegért, amennyiért mi kínáljuk ezt a típust. Az autók, az első autók megérkeztek, a kereskedéseknél vannak, jövő héttől indul a bevezetési kampányunk, tehát jövő héttől bátorítok mindenkit arra, hogy menjen el és próbálja ki, nézze meg, tekintse meg ezeket az autókat, és van olyan változatunk, amely egyébként a már kifutott elektromos autós állami támogatás kategóriába belefért.
Mennyit szeretnétek eladni idén ebből az autóból?
Sokat. De egyébként viccet félretéve az idei évben 300 darab alapváltozatot, azt a klasszikus Enyaqot és 60 darab kupét fognak nekünk gyártani. De szeretnénk ennél többet értékesíteni belőle.
A kupé az ugye még később érkezik, arról a következő alkalommal fogunk bővebbet beszélni. Köszönöm, hogy itt voltál önök, Német János, a Skoda magyarországi márka igazgatóját hallották.
Örömmel, köszönöm szépen.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.